kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország 12 ukrán híroldal tett elérhetetlenné válaszul arra, hogy Ukrajna blokkolt 7 magyar portált, köztük az Origót és a Demokratát. Az oldalakat más román és görög nyelvű portálokkal együtt orosz propaganda terjesztésével indokolva tették elérhetetlenné az ukrán hatóságok. Jóvátételi kölcsönnyújtását javasolja Ukrajnának az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen elmondása szerint a kölcsön, amelynek egy részét európai védelmi beszerzésekre fordítanák, az európai bankokban tárolt, lefoglalt orosz vagyoneszközökön alapulna. Az EU megállapodott Ukrajnával, hogy összesen 2 milliárd eurót költ drónokra. Ez lehetővé teszi Kijev számára, hogy növelje és kihasználja teljes harci kapacitását, úgy, hogy közben az Európai Unió is profitál a technológiából. Oroszország bejelentette, hadserege elemzi azt a lehetőséget, ha az Egyesült Államok szállítana Tomahawk cirkáló rakétákat Ukrajnának Oroszország mélyén végrehajtandó csapásokhoz. Ez a lépés az orosz tisztviselők szerint az eszkaláció veszélyét növeli, írta a Reuters hírügynökség. Donald Trump amerikai elnök még nem hozott végleges döntést. A Tomahawk hatótávolsága 2500 kilométer, könnyedén elérheti Moszkvát és Oroszország európai részének nagy részét, ha Ukrajnából lőnék ki. Közel lehet a béke a gázai övezetben, állítja Donald Trump, miután Benjamin Netanyahu elfogadta az amerikai tűzszüneti javaslatot. Az amerikai elnök tegnap találkozott az izraeli miniszterelnökkel. A javaslat értelmében Izrael visszavonul a gázai övezetből, hogy lehetővé váljon a túszok szabadon engedése és a frontvonalakat befagyasztják. Az izraeli hadsereg ekkor minden katonai akciót felfüggeszt. Trump arra figyelmeztetett, ha a Hamász nem fogadja el a megállapodást, akkor Izraelnek más eszközökhöz kell nyúlnia. Lát esélyt a minimálbér kétszámjegyű emelkedésére a nemzetgazdasági miniszter, de a 13%-ra szerinte kicsi az esély, ezt egyébként a 3 éves bérmegállapodás tartalmazza. Nagy Márton azt mondta, arra számít, hogy a munkavállalói érdekképviseletek 12-13%-os emelés kérnek majd, a munkáltatók pedig 9-10%-ot ajánlanak, a makrogazdasági pálya ugyanis jelentősen elmozdult. Nem közeledett érdemben Magyarország jóléti szintje az Európai Unió átlagához, derül ki, az EU statisztikai hivatala az Eurostat legfrissebb lakossági jövedelemre vonatkozó adataiból. Eszerint nominálisan jelentősen nőtt a magyar háztartások bevétele tavaly, ugyanakkor a tartósan magas infláció és a jelentős forintgyengülés miatt a vásárlóerőben ez alig jelentett emelkedést. 54 milliárd forintos beruházással a világ második legnagyobb legógyára jött létre most arra Nyíregyházán, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter, hozzátéve, hogy ez a vállalat egyetlen olyan üzeme Európában, amelyben a termelés minden folyamata jelen van. A fejlesztést a kormány 4 milliárd 300 millió forinttal támogatta, ezzel hozzájárulva 300 új munkahely létrehozásához, ismertette Szijjártó Péter. Teherforgalmat segítő fejlesztés indult Beregsurájnál a magyar-ukrán határszakasz egyik kiemelt közúti átkelőjénél, közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT az MT-vel. A projekt célja, hogy a nehéz tehergépjármű forgalom megnyitásához szükséges fejlesztések révén növekedjen az átkelő kapacitása és a közlekedés hatékonysága. A közutat érintő projektrész elszámolható költsége csak nem 1 millió 700 ezer euró, amelyből 845 ezer az Európai Unió társfinanszírozása. A beruházás 50%-ban az európai hálózat finanszírozási eszköz támogatásából és 50%-ban költségvetési forrásból valósul meg. Októbertől már a mesterséges intelligencia készségszintű és kritikus használata is elsajátítható a nemzetközileg is elismert számítógép használói jogosítvány az ICDL keretében. Kovács Levente, a Neumann Társaság elnöke kijelentette, a mesterséges intelligencia rohamos fejlődésével csak úgy tarthatunk lépést, ha nem csupán használjuk, hanem értjük is a működését. A Nébik tavalyi felmérése szerint 2016-hoz képest harmadával csökkent a háztartások élelmiszerpazarlása. Ez fejenként évente 33 kg helyett 21,5 kg-ot jelent. Közvetlenül veszélyezteti Európa versenyképességét az éghajlatváltozás, írt a jelentésében az Unió Környezetvédelmi Ügynöksége. A tanulmány szerint Európa a bolygó leggyorsabban melegedő kontinense. Az Európa Párti erők győztek Moldovában a parlamenti választáson, a kormánypárt megőrizte többségét a törvényhozásban. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kijelentette, az unió ajtaja nyitva áll Moldova előtt. Végül az időjárásról. Holnap ismét derült lesz az ég gomoly felhőkkel, szorványosan zápor, jégdarazápor, esetleg zivatar is előfordulhat, sokfelé lesz erős a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 3-4, napközben aztán 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A remény zarándokai mottóval október 4-én találkozóra hívja és várja Ternyák Csaba egri érsek, az Egri Főegyházmegye minisztráns fiatalait az Egri Bazilikába. A főpásztori szentmise és az ebéd után találkozási lehetőség lesz Fabien testvérrel, Verbita szerzetessel, majd a litániát követően főpásztori áldással ér véget a különleges program. Várják a fiatalok jelentkezését a plébánosoknál.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hallgassák meg felhívásunkat.
Kedves hallgatóink! 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. Egy jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai adásban a cserkészet egyik ágáról, a regős cserkészetről hallják dr. Tóth Arnoldot, a Herman Otto Múzeum muzeológusát.
A regős cserkészet a magyar népi kultúrával foglalkozó ága a cserkészetnek. Mai napig is van, létezik regős tábor, különböző regős cserkész rendezvények. A dolognak az eredete, regős cserkészet eredete 1920-as évekre megy vissza, és igazából két forrása van. Az egyik forrása az Budapestről indult, a Budapesti Keresztény Ifjúsági Egyesület, a BKIE, vagy rövidítve KIE, ami egy református ifjúsági szervezet, és az angol azonos nevű YMCA magyar megfelelője, vagy magyar tagozata. Ők szervezték meg Magyarországon az első cserkészcsapatot, tehát az egyes számú cserkészcsapat az a KIE, vagy BKIE cserkészcsapat, és a reformátusoké. És ők az 1920-as években kezdtek el avval foglalkozni, hogy hogyan lehetne a cserkészetet a úri középosztály és a városi gimnáziumoknak a társadalmi közegéből falura kivinni. És két dolog érdekelte őket, az egyik az, hogy falusi gyerekek vajon tudnának-e cserkészek lenni, létezik-e ilyen, hogy falusi cserkészcsapat, a másik pedig, hogy a városi gyerekek mit tudnának falun tanulni. És ennek jegyében 1921-től 22-23-ban Dunaföldváron szervezett a KIE ifjúsági táborokat, és ott foglalkoztak falujárással, cserkész régészettel, régészeti feltárásokba is bekapcsolódtak. Egyáltalán a múlt, a magyarság története iránti érdeklődést próbálták elültetni a fiatalság körében. És a másik dolog, amivel ők foglalkoztak, hogy a tábortüzeiknél nagyon zavarta őket, hogy nagyon sok az indián dal, meg az amerikaiaktól átvett ilyen cserkész dal, cserkész játék, ilyen tapsolós énekek, és a magyar népdalokkal akartak ők foglalkozni. Azt mondták, hogy mennyivel szebb, mennyivel értékesebb lenne, ha a magyar cserkészek magyar népdalokat énekelnének, és ez még akkor nem volt magától értetődő. 1924-ben jelent meg Bartók Bélának a Magyar Népdal című könyve, és ez adta meg azt a lökést aztán, hogy volt már kézbevehető szakirodalom, és 1927-ben ezek a később regős cserkészek előfutárainak nevezett budapesti református vezetők készítették el Kodály Zoltánnal közösen a 101 Magyar Népdal című kiadványt, és ez lett aztán a regős cserkészeknek az egyik, hogy mondjam, ősforrása, a népdal éneklésnek az első számú hiteles kiadványa. Ebben a közegben, ebben a református körben vezető szerepet játszott Karácsony Sándor, egy pedagógus, a Tavaszmező utcai református gimnáziumnak volt a tanára, nyelvészettel és filozófiával foglalkozó később egyetemi professzor és számos könyv szerzője, és egy önálló magyar pedagógiai rendszer elméletének a kidolgozója. A sajátos magyar észjárás volt az ő filozófiájának a kulcsmondata. Az a nyelvészetből vezette le, hogy a magyar nyelv annyira sajátos, hogy ez megjelenik nem csak a népdalokban, nem csak a viselkedés kultúrában, hanem az egész gondolkodásmódban, és egy sajátosan magyar szellemiségű ifjúsági mozgalmat álmodott meg a 20-as években. Ez egy nagyon erős víziója volt, hogy a cserkészeten belül, kiemelten a református cserkészeten belül létre kellene hozni egy ilyen magyar népi észjárás szerint működő ifjúsági mozgalmat. És ebből lett aztán a 30-as években egy vezetőképző tábor, lett belőle 1931-ben egy regős KT elnevezésű kis kiadvány, a 101 Magyar Népdalt már említettük, és így indult a 30-as években első körben csak a KIE cserkész csapatán belül, a református és az IHTÜSZ cserkészeten belül ez a regős cserkészetnek nevezett népi irányvonal. Na most ebben párhuzamosan volt egy másik születése is a regős cserkész mozgalomnak, maga a regős név, az pedig a csehszlovákiai kisebbségi magyarság köréből származik, ahol a csehszlovák köztársaságban, a Trianonban oda került magyar közösség cserkész csapatai megpróbálták valahogy a saját identitásukat meghatározni a csehszlovák cserkészethez képest. És ők is elkezdtek a népi kultúrával, a falusi közösségekkel foglalkozni, egészen más indítatásból, mert ők azt tapasztalták, hogy ez számukra két dolgot jelent, nem csak magyar, de kisebbségi létet is egyszers mind. És mintául nekik a németek szolgáltak, az úgynevezett Wandervogel mozgalom, a többségi német közösségek szorványgondozási programja, mondjuk így neveznénk ma. Tehát a Csehországban a szudéta németek, vagy a sziléziai németség körében fiatalok jártak faluról falura, és ifjúsági regényeket, német meséket, német dalokat tanítottak a szorványban élő kisebbségi német falusi gyerekeknek. Ezt vették át a felvidéki magyarok, és ők kezdték el ezt regős cserkészetnek és regős járásnak nevezni. Az volt a lényege, hogyha valamely cserkész őrs elmegy, nem tudom én, 3-4 felvidéki faluba, és ott tartanak egy ilyen regős estet, amelynek keretében népmese, népdal, magyar kultúra hangzik el, és a gyerekekkel, falusi gyerekekkel foglalkoznak, akkor ők erről jelentést írva megkaphatják a regős előnevet, tehát regős Kovács Béla néven szerepelhetnek innentől kezdve a cserkész mozgalmon belül. Ez a két kezdeményezés párhuzamosan indult, a 20-as évek végén ez a kettő egyébként találkozott, és hogy a felvidéki példa miért halt el aztán ez a felvidéki ága a regős mozgalomnak, annak nagyon egyszerű oka van. 1928-ban, 29-ben ezek a felvidéki regős cserkészek erősen elkezdtek a politikai baloldal irányába tolódni. Tovább gondolták az egész dolgot, és a szociáldemokrácia irányába indult el az akkor már egyetemista korú fiatal vezetők gondolkodása, és ebből nőtt ki aztán 1931-re Csehszlovákiában a Sarló nevű ifjúsági mozgalom, ami egy közismert és aztán később híressé vált baloldali határon túli magyar értelmiségi mozgalom volt, és ettől a Magyar Cserkész Szövetség elhatárolódott, és Karácsony Sándorék is nagyon vigyáztak és figyeltek arra, hogy lehetőleg nem menjen el ilyen irányba a regős cserkészet Magyarországon. Úgyhogy ennek úgy tudták tulajdonképpen elébe menni, hogy a Magyar Cserkész Szövetség hivatalos programjába fölvette a regős cserkészetet. és amit Karácsony Sándorék egy szűkebb körben a református csapatok körében végeztek, azt utána később, 1939-től kezdődően Morvai Péter országos regős vezetőtiszt irányításával a Magyar Cserkész folyóirat hasábjain hivatalosan meghirdették. Tehát ilyen módon tulajdonképpen hivatalosan 39-től van magyar regős cserkészet. Morvai Péter később visszaemlékezésében nyilatkozta is, hogy sok-sok előzmény után regős cserkészet azóta van, mióta ő azt a Magyar Cserkészben meghirdette. Az volt a lényege, hogy regős külön próbát tettek a gyerekek, és regős hadakba szerveződtek, ez volt az őrsöknek megfelelő legkisebb szervezeti egység, és ez az országjárás, amit a felvidékiektől átvettek, ez lett a munkának a módszertani alapja, tehát falujárás, néprajzi gyűjtés, néptáncok tanulása, népdalok tanulása, és a falusi közösségekkel közös esti regős tábor, tüzek, regős estek. Ebben szerepelt magyar irodalom, szerepelt benne bábozás, bábjáték, a már említett néptáncnak nagyon fontos szerepe volt. A 30-as években a gödöllői dzsemborin is, vagy az 1937-es hollandiai dzsemborin, a regős cserkészek alakították meg a tánccsoportot, ők feleltek a tábortűzi műsorokért, színpadi néptánccal kezdtek el foglalkozni, így aztán a 40-es évekre egy nagyon erős ágazata lett ez a cserkészetnek, de nagyon érdekes, hogy miközben 50 ezer, közel 60 ezer fő volt mondjuk a 40-es években a Cserkész Szövetség teljes taglétszáma, a regősök hivatalos létszáma 600 fő. Tehát nem volt soha tömeges ez a mozgalom, viszont nagyon nagy hatást gyakorolta a magyar cserkészet egészére.
Akkor szinte meg is válaszoltad, amit kérdezni szerettem volna, hogy azt a célt, amit a csírája vagy a magja erültetésekor kitűztek, hogy legyen falusi cserkészet, beváltotta, nem váltotta be?
A falusi cserkészetet nem. A 48 előtti korszakban Magyarországon falvakban jellemzően nem szerveződtek cserkészcsapatok. A vidéki kisvárosok szintjén és társadalmi értelemben véve a polgárság, kispolgárság, többé-kevésbé a munkásság, gyári munkások szintjén megállt a cserkészet, tehát a parasztság tömegeinek körébe parasztgyerekek, parasztfiatalok nem lettek ekkor cserkészek.
A regős cserkészet most a Cserkész Szövetségen, cserkész mozgalmon belül hogy áll?
Egy sajátos helyzetben, ugyanis olyan értelemben szakága a mai cserkészetnek, hogy egy speciális érdeklődéssel, a népi kultúrával, táncházmozgalommal, kézművességgel foglalkozik, de valójában nincsenek meg azok a fajta szervezet keretei, mint voltak régen. Tehát a mai cserkészetben nincs ilyen, hogy regős hadak, vagy regős külön próba, vagy regős, nem is tudom, szervezeti egység, ahová hivatalosan papírforma szerint lehet tartozni, hanem vannak népi kultúra iránt érdeklődő egyes egyének és közösségek, akiket az országos Kárpát-medencei most már regős cserkész tábor évről évre összefog. Hát ennek most már 30 éve, komoly évfordulója volt, ugye 1989-ben volt az első regős cserkész tábor, újjá alakult regős cserkésztábor, és hát most 2019-ben már a 30.
Az elmúlt percekben a regős cserkészetről dr. Tóth Arnoldot, a Herman Otto Múzeum muzeológusát hallották. Most Ferlimavet, Ilyen kutya nincs is című írásának 7. részét hallják. A felolvasó Tóth Levente színművész.
Vodkacsák serege. Az ősz beköszöntével papa meg én neki láttunk felkészülni első nyugati vadász évadunkra. A vadászati tilalom feloldását megelőző hetekben szűnni nem akaró izgalom és várakozás töltött el, az iskolát valósággal elviselhetetlen sorscsapásnak éreztem. Az éjszakák mindinkább hűvösödtek, többnyire már jóval pirkadat előtt felébredtem, és szaporán dobogó szívvel figyeltem a délnek tartó vadlutak első csapatainak fenséges dalát. 20 kaliberes kis puskámat, életem első vadászfegyverét mindig az ágyam mellett tartottam. Az engő-bongó sötétségben vállamhoz kaptam, és kis szobám falai mennyezete szerte foszlottak, még a cső a nagyszerű vándorok röptét kísérte. Papa még nálam is izgatottabb volt, minden áldott este elővette puskáját, gondosan kifényesítette az amúgy is csillogó-villogó diófa puskatust, kirakosgatta, majd visszacsomagolta a dobozukba a töltényeket. Mama csak üldögélt, és azzal a vérforraló türelemmel nézte, amelyet az asszonyok megsemmisítő fegyverként képesek használni párjuk ellen. Ami viszont Korcsit illeti, oda sem hederített elő készületeinkre, sőt, olyannyira elunta az egészet, hogy estéit rendszeresen házon kívül töltötte. Tökéletes közönye a fegyverek, töltények, csalik és vadász öltözékek iránt mélyen felháborította papát, és egyszer mint azt is igazolta, hogy nem tévedett Korcsi eredeti megítélésében. Nos, Farley, úgy látszik, kénytelenek leszünk kutya nélkül vadászni, jelentette ki nekem borúsan egyik este. A megjegyzés voltaképpen mamának szólt, aki be is kapta a horgot. Jaj, szamárság, vágta rá rögtön. Ott van nektek Korcsi, mindössze csak meg kell idomítanotok. Papa gúnyosan horkan. Na, hiszen még, hogy Korcsi. Nekünk egy madarász kutya kell, nem pedig madár eszű. Ez a vélemény Korcsi intelligenciájáról valósággal szíven döfött. Szerintem hol biztos, hogy van benne valahol valami madarász vér, keltem a védelmére. Nézd csak meg a lábán a zászlót, kiköpött angol szetter. Papa kigúvat szemmel rám merett, majd egy fejmozdulattal maga után intett a garázsba, amikor megérkeztünk a biztonságos menedékhelyre, behúzta az ajtót. Te már megint az anyádra hallgatsz, olvasta rám vádoló hangon a férfi lojalitás megszegésének súlyos vétkét. De hogy is hallgatok rá, mentegetőztem. Mama különben is csak azt mondta, hogy ki kéne próbálnunk Korcsit, hát ha hasznát vehetnénk valamiben. Papa szánakozó pillantást vetett rám. Nem érted a lényeget, magyarázta. Pedig már nyilván benőtt annyira a fejed lágya, hogy felfogd, milyen káros, ha egy nő személynek megengedett bebizonyítani a maga igazát, még azt is hétszer megbánod, ha csak lehetőséget nyújtasz neki a próbálkozáshoz. Korcsi, itthon marad! Papa gondolatmenetét nem találtam túl logikusnak, de nem álltam oda vitatkozni vele, így hát az első vadász idényben kutya nélkül jártuk a mezőket és nádasokat. Ami azt illeti, igazság szerint talán jobb is volt így. Papának is, nekem is tömérdek tanulnivalónkakat még a vadászmesterséggel kapcsolatban is, előrehaladásunkat mérhetetlenül megnehezítette volna, ha mellesleg még egy kutyát is megkísérlünk beidomítani. A vadásztilalom feloldásának nagy napján papa meg én már jóval pitymallat előtt talpon voltunk. Igazából le sem feküdtünk egész éjszaka, s miután tokba zárt puskáinkat meg a többi fontos tuccot berámoltuk Ödönke hátsó ülésére, amíg síri csendben szunnyadó kihalt városból kipöfögtünk a végtelen prérire. Mire pirkadni kezdett, már az egyenesen nyújtózó országúton gurultunk, és Ödönke nyomában csak úgy szálltak, gomolyogtak a hátsó lámpák szort fényében véresen izzó porfellegek. A reflektorok fénycsóvájában olyankor baknyulak szökkeltek át óriási ugrásokkal előttünk, vagy az útmenti árokban száguldottak mellettünk, mint a sebesen haladó kis kocsi kísérteties kengyelfutói. Az út két oldalán a szántóföldekről már rég betakarították a gabonát, ki is csépelték. A hajnali derengésben sápadtan, élettelenül terült el a tarló, szürke volt akár egy aggastyán szakálla. A szöges drótkerítések vékony, szinte láthatatlan szálai a végtelenbe vesző horizontig nyúltak, amelyek csak az Isten hátam mögötti észrevehetetlenül megbúvó falvak gabonaraktárainak otromba körvonalai törtek meg imit-amott. Olykor egy-egy kis nyárfás mellett hajtottunk el, amelynek ágai már csak néhány sárguló levél hervadozott. Nagy ritkán feltűnt egy-két szürke, nyomorúságos, porviharoktól, hófúvásoktól megroskadt anyaház. Azt hiszem, eléggé kietlen ez a táj. Bennem mégis a korlátlan szabadság érzését keltette, egy olyan felszabadulásét, amelyet alig ha értenek meg, akik szelíd dézabolázott keleti vidékeken élnek. Mi nem láttunk itt semmiféle rúdságot, minket nem nyomasztott az elhagyatottság. Elbűvölt lelkesedéssel figyeltük a láthatár mögött felbukkanó napot, amely féktelen, káprázatos lángözönbe borította a lassacskán oszladozó porfellegeket. Számtalanszor láttam már azóta napfelkeltét a prérin, mégsem tudok betelni vele soha. Újra meg újra látni vágyom. Végül keletnek fordultunk a nappal szembe, s miközben ödönke, ficánkoló kerekei alól csak úgy kavargott fel a por, ránk világosodott a reggel. Most már végképp nem tudtam fegyelmezni türelmetlenségemet. Hol a korságban vannak azok a madarak? Fakadtam ki. Papa mérsékelt hanyagsággal fogadta kérdésemet, csak nem egy esztendeig tanulmányozta elmélyülten a felföldi vadászat tudományának fortéjait. Szakkönyvek tömegét bújta át, sokat próbált vadászok egész seregét faggatta ki, és meggyőződése szerint már ugyancsak rászolgált a szakértői címre. Attól függ, milyen szárnyasra mész, világosított fel, mert hogy a csirke még tilalom alatt áll, mi most magyarokra fogunk vadászni, dobálózott könnyedén a vadász kifejezésekkel, vagyis préri tyúk helyett csirkét, magyar fogoly helyett csak magyarokat emlegetett. A magyarok pedig hajnalonként szeretnek kijárni az utakra, kavicsozni egy kicsit. Bármelyik pillanatban felbukkanhatnak. Hát ezen elrágottam egy darabig. De ezen az úton egy szál kavics sincs, csak por, jelentettem ki végül, nézetem szerint vitathatatlan logikával. Na persze, hogy itt nincs kavics, vetette oda Kurtán papa. A kavicsozás csak amolyan szólásmondás, ebben az esetben nyilvánvalóan azt jelenti, hogy porfürdőznek. Na de most már inkább golyózzon a szemed és ne karattyolj annyit. Nem is volt érkezésünk alaposabban kitárgyalni az ügyet, mert papa egy másodperccel később beletaposott a fékbe, és ödönke röpke sikollyal megtorpant. Ott vannak mi? Suttogta lázasan papa. Te maradj a kocsi mellett, én az árokban oda kúszom hozzájuk, és felhajkurászom őket eléd az útra. Teljesen kivilágosodott már, de bármennyire meresztettem is a szemem, csak egy pillanatra láttam néhány sebesen távolodó, szürkés foltocskát az útmenti árokban, körülbelül 40 méterre előttünk. Ennek ellenére gyorsan betöltöttem a puskát, halálos izgalommal kipattantam a kocsiból, és lekuporodtam a lökhárító elé. Papa már is az árokban kúszott, egyik karján a puskával, arcát mélyen a száraz növények közé temetve. Hamarosan eltűnt a szemem elől, és egy darabig közel-távol nem moccant semmi, csupán egy magányos pocok emelgette a fejét az egyik kerítés oszlopnál, és cincogott csúfondárosan. Azt hittem, papa csak az időt húzza és ráérősködik, mert hát honnan is tudtam volna, hogy élete első tapasztalatai gyűjti be a fodros bogáncsról. E rémületes gyomnövény száraz, tüskés tetemeit minden ősszel tömegestől hordja a szél mérföldes messzeségekbe a síkságokon, míg végül áthatolhatatlanul sűrű kupacokba rakódnak a kerítések tövében meg az útmenti vizes, mély árkokban. Abban az évben rekordtermés volt fodrosbogáncsból, és a papa választotta árok, dugig megtelt vele. Papa kínok kínjait szenvedte el, de álhatatosan kitartott. Egyszer csak kirontott az árokból, puskáját a felrebbenő madarak örvénylő csapatára szegezte, és izgalmában véletlenül mindkét csövet egyszerre sütötte el. Azon mód el is tűnt ismét, minthogy a 12 kaliberes puska kettős visszaütése egy nehézsúlyú világbajnok jobb egyenesével is felér. De mint papa megjövendőlte, a magyarok egyenesen felém menekültek az utakon. Szörnyű izgatottságomban elfelejtettem kibiztosítani a puskámat, de nem is bántam. Amint elhúztak a fejem fölött, felismertem, hogy ez a legtakarosabb mezei pacsirta csapat, amelyet valaha is láttam. Papa némi idő elteltével beszállt a kocsiba, és folytattuk az utat. Papa félkézzel vezetett, a másikkal a tüskéket húzigálta ki az arcából. Nem kezdeményeztem beszélgetést, mert valahogy az az érzésem támad, hogy jobb, ha hallgatok. Mindazonáltal az első nap, amelyet a terepen töltöttünk, nem múlt el teljesen eredménytelenül. Alkonyattájt újabb madárrajjal találkoztunk, és papa egy bámulatos keresztlövéssel kettőt eltalált közülük jó 30 méterről. Vadászpárosunk szertelen büszkeséggel tért haza. Miközben a ház előtt kirakottunk a kocsiból, papa észrevette egyik felénk közeledő szomszédunkat, és dőfösen meglóbálta a két összekötött szárnyast, hadd csodálja meg. Szomszédunkra, a közismerten tapasztalt vadászra valóban igen mély benyomást gyakorolt a zsákmány, rohanvást futott oda hozzánk, és kiragadta a madarakat papa kezéből. Az Isten szerelmére, movát! Suttogta. Dugja el ezeket a nyavajás dögöket, de minél gyorsabban. Hát nem tudja, hogy a prérik tyúkok még egy hétig tilalom alatt állnak.
Ferli Mávett Ilyen kutya nincs is című könyvének 7. részét Tóth Levente olvasta fel. A felvétel a Szent István Rádió EGRI stúdiójában készült 2025-ben. A felvételt Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Ezzel mai műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Tigovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Vörös Sándor a Teljesség felé című írásának 3. részét Rátuti Zoltán olvassa fel.
Vörös Sándor, a Teljesség felé. Az eszköztelen hatásról. A jelenkori tudomány ismeri a szuggesziót. Ha az emberi léleknek eszköz nélküli kényszerítő ráhatását a másik ember lélekre. Mégis a ráolvasás kegyelet, imaható erejét babonának tekinti. A ráolvasás, igézés, lelki hatás, mellyel valakit segítenek vagy rontanak. A kegyelet, szellemidézés, szellemriasztás, lelki hatás, mely az életből kijutott lény felé árad. Az ima rákapcsolódás az élet fölötti erőre. Által a saját képességünket sokszorosra növeljük. Egy társadalmi intézmény, mint pénz, hatalom, tekintély létesít és ápol, ritkán él néhány emberöltőt. És a szerzetes rendek megmaradnak, pedig csak egy-egy imádkozó koldus teremti őket. A vallásosságról. Ha múló egyéniségeden áttörve, önmagad mélyén az örök lélekbe hatolsz, úgy hódítod meg a teljességet, mint hadvezér a várat. Visznek a teljesség felé könnyebb utak is. Nem csak úgy egyesülhetsz Istennel, ha minden ideiglenesed átszakítva a múlhatatlanban nyomulsz. Az ima és áldozat segítségével érzéseidet megtolthatod oly módon, hogy Istenhez elérjenek. A templomba járás, szertartás, áhítat, könyörgés, bűnbánat, erény. Ha teljes szívvel végzed, és nem akarsz földi javakat koldulni az égi hatalomtól, mind Istenhez vezet. Általuk Isten hozzád hajol, érzed az ő csókját, és mindinkább egyé válsz vele. Menj, pokol, tisztító tűz. A menny, pokol, tisztító tűz nem csak halál utáni állapot. Mindenki viseli valamelyiket, akár holt, akár élő. Minden, ami sajátos, véges, jellegzetes, a tisztító tűzben szenved. Élvezetek csak a tisztító tűzben teremnek, és mert minden élvezet határolt, és a körülötte lévő élvezettelenség határtalan, ezért a tisztító tűz gyötrelem. A pokolban nincs gyötrelem, sem élvezet. Akit szenvedélyei úgy eltompítottak, hogy már semmit sem élvez jobban, mint ha rengeteg vizet inna, és kilódni csak úgy tud, ahogy egy gép csikorog, életében elérte a poklot. A mennyben sincsen élvezet, sem gyötrelem. Akinek nincs többé igénye élvezetre, azt nem kavarhatja fel semmi. Egész lénye kitárul, mint az áldás. Életében elérte a mennyet. A tér és idő világa tisztító tűz. Ritka ember, aki már életében mennybe vagy pokolba jut. Egyéniséged nem egyéb, mint véges igényeid összessége, ezért csak egyéniséged elvesztésével juthatsz a végtelen állapotba, a mennybe vagy pokolba. A menny, pokol, tisztító tűz körei. A tisztító tűz a menny és pokol harca. Csupa változó alakzat, csupa múló jellegzetesség. A menny és pokol végleges, tagolatlan, bontatlan. Egyik a végtelen teljesség, túl a sokon, minden gazdagságon, másik a végtelen hiány, túl a kevésen, minden nyomorúságon. A mennyben és pokolban nincsenek különbségek, bennük minden azonos. Mégis szólhatunk a menny és pokol köreiről és alköreiről, tagozatairól. Mert más és más minden üdvözültnél és minden elkárhozottnál az a lépcső, mely őt a jelenségvilággal összeköti. Hiszen minden lépcső aszerint alakul, miképpen gazdája a jelenségvilágban működik. Aki üdvözült vagy elkárhozott, már nem egyén, már nem külön lény. De lépcsője épp úgy egyéni, amiképpen ő is a jelenségvilághoz való viszonylatában. Nincs két egyforma lépcső. De vannak köztük csoportos hasonlóságok. Ezek a menny és pokol tagozatai. Élő és létező. Tiprás és eltiportatás, falás és fölfalatás. Ez az élet. Ruhaként viselni tiprást és eltiportatást, falást és fölfalatást. Ez a lét. Aki szeszélyét követi, az életbe burkolózik. Aki szükségletét követi, a létbe burkolózik. Aki viharosan szeret, gyűlöl, sóvárog, undorodik, ez az élő. Aki nyugodtan viseli az összefüggőt, ez a létező. Ki vagy te? Ha elvonatkoztatod magadat mindattól, amit lényednek ismersz, tulajdonképpen lényed ott kezdődik. Testedet, értelmedet, személyedet ne cseréld össze lényeddel, önmagaddal. Csak segédeszközöd, csak batyú, mely szükségleteid őrzője is, görnyeztő teher is. Tested nem te vagy, hiszen csak anyag, mely folyton cserélődik. 40 éves korodban 20 éves kori testedből egyetlen parány sincsen. De érzelemvilágod és értelmed sem te vagy, hiszen még nem volt, mikor te már a bölcsőből nézegettél. Ki vagy? A határtalan, mely fogantatásodkor a határok közt megjelent. Ha elhatárolt személyedet tekinted önmagadnak, végez kopernikuszi fordulatot. A határtalan teljességet tekintsd önmagadnak, személyedet pedig ideiglenes kötöttségnek, puszta tüneménynek, nem énnek. Ahol megszűnik az érzés, érzéketlenség, gondolat, gondolattalanság, változás, változatlanság, ahol azt hinnéd, hogy semmi sincsen, tulajdonképpeni lényed ott kezdődik. Az egyéniség szétbontása. Egyenként vizsgáld át egyéniséged minden tartalmát és rendezgesd. Figyeld meg szokásaidat, honnan erednek, mit művelnek, hova tartanak. Bonj szét egyéniségedet, és minden tartalma idegenként fog mutatkozni előtted. Bonj szét egyéniségedet, és ne félj, hogy elszegényedsz, mert helyébe tódul a határtalan összefüggés gazdagsága. Bonj szét egyéniségedet, és ne félj, hogy bármit is elveszítesz, mert ha a mosdatlant kiutasítod, most otthon a helyén találod. Bonj szét egyéniségedet, és szabaddá válnak lelked végtelen áramai, melyek nem benned vannak, és nem kívüled, áthatnak mindenen. Akin egyénisége uralkodik, ha előre jut, pöffeszkedővé, ha lemarad, rongyá válik. S aki egyéniségén uralkodik, valójában nem érinti a szerencse és a balsors.
Vörös Sándor a Teljesség felé című írásának harmadik részét Rátóti Zoltán olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Jeromos áldozópap, egyháztanító. Stridonban született 347 körül, 420 körül halt meg, körülbelül 72 évet élt. A Szentírás nagy szakértője, fordítója és magyarázója, Dalmácia, Bosznia és Horvátország érintkezési helyén, Stridonban született 347 táján. Jómódú szülei Rómába küldték tanulni. Ott vette fel a keresztséget. Liberius pápa keresztelte meg. Donátus volt a tanítómestere. A latin mellett görögül is megtanult. Róma csábításai elől a katakombákba menekült, a vértanúk szent sírjához. Miután befejezte tanulmányait, elhagyta Rómát, és Trierbe ment, ahol megismerkedett egy remete teleppel. Fogadalmat tett, hogy ő is remete lesz. Elhatározta, hogy fölkeresi a Szentföldet. Egy kis ideig Aquileában tartózkodott, azután elindult keletre. 374-ben Antiókiában kötött ki, de halálosan megbetegedett. Mikor meggyógyult, a város mellett elterülő Kalkisz sivatagban lett remete. Itt elsajátította az önsanyargatást és az önuralmat, az Istenbe merült életet. A remeték között megtanulta, hogyan harcoljon a test ellen. Idézett tőle, heteken keresztül étlen szomjan maradtam. Éjjel-nappal könyörögtem könnyek között az Istenhez, és vertem a mellem, amíg ő csendet nem parancsolt a viharnak, és a lelkemnek ismét nyugalmat nem adott. Eddig az idézet. Aztán rávette magát a héber nyelv tanulására. Bár tudós volt, most iskolás lett. Mintegy két évet töltött a pusztában, amikor Antiókiában heves pártharcok törtek ki, és felverték a puszták csendjét is, visszatért Rómába, ahol pappá szentelték. Egy ideig Damazus pápa titkára volt. A pápa felszólította, hogy készíts el a Szentírás latin fordítását. 385-ben elhagyta Rómát. Betlehemben telepedett le, ahol egy férfi és három női kolostort irányított. Rómából elkísérte Szent Paula és leánya, akik nagy segítői voltak. Meglátogatták az egyiptomi remetéket is. Legfőbb tevékenysége a Szentírás latin nyelvre való fordítása lett, ez pedig nem más, mint a mai napig használatos Vulgáta fordítás. Jeromos heves természetű ember volt, akit nagy tudásszomj, Krisztus és az egyház iránti nagy-nagy szeretet jellemezte. Levelei és vitairatai jelentős dokumentumai a korszak történetének. Korának legtanultabb embere volt. Szent Ágoston azt mondta róla, hogy elolvasta az összes könyvet, amit addig írtak. Azon kívül három világnyelvet beszélt. A latint, a görögöt és a hébert, ami páratlan volt abban az időben. Egyik kortársa a következőket mondta róla. Az egész nyugat a betlehemi egyszerű szerzetes pap szavát leste. Jeromos erősen kikelt írásaiban Pelagius és Jovianus eretnekek ellen. Maga a jeruzsálemi pátriarka is megneheztelt rá. Pelagiánusok felgyújtották kolostorát, és ő is csak futással tudott megmenekülni. Emberei egymás után haltak meg. Jeromos 420 táján adta vissza lelkét teremtőjének. Teste Rómában, a Santa Maria Maggiore bazilikában nyugszik. Ott őrzik a kis Jézus jászol erekjét is, annak a nagy szentnek a csontjaival, aki sokat imádkozott és dolgozott a születési barlangban. A szentmise imádsága. Istenünk, te szent Jeromos áldozópap lelkébe bensőséges szeretetet oltottál a Szentírás iránt. Add, hogy egyre több erőt merítsünk igédből, és megtaláljuk benne az élet forrását. Ennek a könyörgésnek alapján is iparkodjunk megismerni a Szentírást, olvassuk a Szentírást, és a Szentírás tanítása szerint iparkodjunk élni mindennapi életünkben. Szeptember utolsó vasárnapja a Szentírás vasárnapja. Ekkor kihelyezik a Szentírást az oltár mellé, és különleges tisztelettel veszik körül. ezzel is fölhívják a figyelmet erre a nagy kincsre, az oltári szentség és a szentírás csodálatos isteni ajándékaira. Minden szentírás olvasáskor adjunk hálát Istennek ezért a nagy ajándékért, a szentírásért.
Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!